Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, kezdőénekül 378. dicséretünk első verszakát énekeljük. Így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Énekeljük 95. zsoltárunk első 4 versszakát, amely énekeskönyvünkben található. Gyertek, örvendjünk mindnyájan!
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből, a 27. rész 18-tól 25-ig terjedő verseiből. Nevezett helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében a 18. verstől így szól Isten igéje. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajó terhet is kihányták. És harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük ezt mondta, jól lehet, szükséges lett volna, férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal most arra nézve is intelek titeket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéjjel mellém állott egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Értek? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel állunk előtted, magasztalunk téged hűségedért, megtartó irgalmasságodért, szereteted ajándékaiért, amelyekkel körülvetted életünket, megtartottál és megőriztél bennünket. Most, amikor azt kérjük, hogy nyisd meg szívünket és lelkünket, hogy szent lelked élő üzenete áldott magvetéssé legyen a mi szívünkben, hálát adunk e szószékért, mely nem csak egyszerű alkalmatosság, hanem jele a te csodálatos akaratodnak. Mert tudjuk, Urunk, hogy igédet sokféle módon és sokféle helyről hirdettetted, hajóról, kőszikláról, domboldalról, sziklahasadékból, szemtől szemben való találkozásban, vagy éppen, ha kellett, egy fogaton, de köszönjük, hogy úgy rendelted, emeltessenek szószékek, hogy rendesen és mindig szüntelenül szóljon hozzánk a te igéd, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Istennek igéje által, s miképpen hallanánk, ha nem hirdettetne nékünk. Áld hát meg, mennyei Atyánk, mindazokat, akik e szószékre lépnek, hogy a te élő igédet hirdessék, és áld meg azokat, akik e szószék alatt az ige hirdetésre figyelnek, hogy ne az emberi szó szóljon szívükbe, hanem szent lelked belső bizonyságtétele, hogy élő és áldott magvetés legyen, életet formáló, hitre hívó, megújító, megszentelő, megelevenítő ige. Így adunk hálát, mennyei Atyánk, azokért, akik e munkát elvégezték, mert hisszük, ők is tudták, ők is látták, és ők is érezték, megszentelt helyez, és azt akarod, hogy igéd által mindazok megszenteltek legyenek, akik azt hallják. Így nyitjuk meg szívünket és lelkünket, és hívunk, jöjj el közénk szent lelked által, töltsd be szívünket, ragyogtasd ránk áldó igéd világosságát, ábrázold ki nekünk a mi Urunkat, Krisztusunkat, hogy őt kövessük, benne bízzunk, benne higgyünk, hogy életünk legyen és üdvösségünk. Ő érette, megváltó úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igéjének hirdetésére a 154. dicséret éneklésével. 154. dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Gyülekezet, kedves testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Az előbb felolvasott szakaszból olvasom, az apostolok cselekedetéről írott könyv 27. részéből, a 27. rész 24. és 25. verséből. Ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, mindenek előtt igen hálás szívvel köszönöm a meghívást, már csak azért is, mert ezek szerint a csobánkai gyülekezet 31 néhány évvel ezelőtti itt szerepléseim okán nem döntött úgy, hogy köszönjük szépen Szabó István akkori szolgálatait, öttől többet már nem kívánjuk meghallani. És ezzel mindjárt azt is szeretném jelezni, hogy napestig tudnám tölteni az időt, részben azzal, hogy fölidézzem, most már úgy képszerűen is jönnek vissza a régi dolgok, a régi történetek, amikor Szücs Ferenc professzor urat helyettesítettem itt 5 éves teológusként. De azt is el tudom mondani, kedves testvérek, hogy még az igéhez kapcsolódóan és napestig tudnék bevezető megjegyzéseket tenni. Most mindazáltal mégiscsak néhány rövid, egyszerű megjegyzést szeretnék tenni. Azok, akik ismernek, tudják, hogy nem nagyon szoktam eltérni a Biblia olvasó kalauztól, még akkor sem, hogyha éppen az aznapi ige üzenete sok nehézséget okoz, mert nem teljesen illik az alkalomhoz. Én most mégsem a mai igét hoztam, hanem a holnapi igét. Ennyi bátorságot vettem magamra, mert hogy erre a szószékre az van rávésve, ne félj. És ami holnapi igénk is ezt üzeni, ne félj, Pál, meghatározó, döntő és megsegítő üzenete ez az evangéliumnak, újra meg újra hangzik hozzánk. Hadd mondjam így, nem csak mai ige, itt látjuk a szószéken, hanem mindenkori ige, mi több holnapi ige is ez, hogy ne félj, így vigyük el magunkkal, ha már semmi mást nem is tudok mondani, holnapra is szól ez az üzenet. A másik, amit még bevezetőképpen szeretnék megjegyezni, az az, hogy amikor templomokba megyek, különösen középkori templomokba, és nézem a szószék kialakításokat, persze azok nagy, magas, különösen a gótikus templomok szószékei, nagy, magas szószékek, tudjuk, azért van szószék, hogy a legutolsó sorban is lehessen látni az igehirdetőt, a prédikátort, a legtávolabbi pontra, és elhallatszódjon a szó, ez egy egyszerű magaslat, persze régen még a harmadik, negyedik században a szószék az azt jelentette, hogy egy pulpitusra feltették a széket, az igehirdető arba a székbe beleült és arról beszélt, nem voltak még a templomokban egyébként ülő alkalmatosságok, mindenki állva hallgatta az igehirdetést, ezért mondja egy helyen Augustinus egyház atya egy fiatal kollégájának intelemként, hogy azért ne legyél túlságosan bőbeszédű, légy tekintettel arra, akiknek állva kell hallgatni a beszédet. Hát most megfordult a dolog, az igehirdető áll, a gyülekezet ül, de nem ez a dolog lényege, hanem egy németországi gótikus templomban láttam egy szószéket, amely egy gyönyörű hajó orrot formázott a középkori művésznek. Az volt az intuíciója, hogy olyan ez, mint amikor a mi Urunk Jézus Krisztusunk elkérte Pétertől a hajót, egy kicsit beljebb bevesztek, és a hajó orrából a part felé fordulva prédikált a sokaságnak. Ezért aztán akármilyen is egy szószék, bármilyen a formája, mindig kicsit úgy tekintek a szószékre, mint a hajó orrára, vagy a hajó tatjára, mondjuk ez a hajó tatjának megfelel sokszög alakú, amelyről mindig Isten élő igéjének kell szólnia, hogy elérkezzen a szívekhez, az evangélium drága üzenetével, bátorítson, vigasztaljon, erősítsen, fölnyissa a szívünket, lelkünket az isteni titkokra, és megerősödve elindítson bennünket egy új elkötelezéssel az Isten országa felé. Ráadásul a mai igehirdetés, mert az igehirdetés, amit Pál mond, hogy ne félj, egy hajón is hangzik. Sokat tudnék hajókról beszélni, a Jónás hajójától elkezdve, az Úr Jézus csónakján át. Hadd szóljak most erről a hajóról, amelyen Pál apostol utazik fogolyként Rómába. Különös ez a hajó, és különös az a történet, amelynek csak egy rövid részét olvastam föl, talán mondjuk azt, hogy a közepét, sem a kezdetét, sem a végét nem olvastam föl, a bibliaolvasó kalauz szerint ez nyomon követhető. Azért különös ez a történet, mert két vagy három olyan szál fonódik benne össze, amely szálak egyrészt az apostol egész élettörténetét, apostoli küldetését mutatják, másrészt egy nagy isteni titkot tárnak föl, hogy hogyan és milyen módon szemlélte az apostol a saját környezetét, a körülötte levő embereket, és végül azt gondolom, ha ezt a két titkot megértjük, akkor nem közhely lesz számunkra, hozzánk is eljut a buzdító szó, ne félj Pál, ne féljetek, ti is legyetek jó reménységgel. Az első, az egy nagyon különös dolog. Hosszú ideje ott hánykodnak ezen a hajón. Tudjuk, hogy nem csak a hajó tulajdonos türelmetlensége okozta ezt a bajt, hanem a hajózási szabályoknak a megszegése is, hiszen megjegyzi Lukács, aki maga is átélője ezeknek az eseményeknek, hogy bőti időben akartak útnak indulni, tehát téli időben és a régi földközi tengeren a Római Birodalom idején októbertől áprilisig tilos volt hajózni, aki tehát ebben az időben hajózott ki, és hajótörés érte, vagy viharba keveredett, annak bizony nem fizettek a biztosítók, ha voltak ugyanakkor biztosítók. Egyszerűen tilos volt. De az alexandriai hajó tulajdonos türelmetlen volt, és valami kedvező szelet remélt, valamit, amivel szépen el lehet Rómáig evezgetni, valószínű gabonaszállítmányt vitt, téli időben gabonaszállítmányt, olyan időben, amikor egyébként nem volt gabonaszállítás, ez nagyszerű felárral kecsegtetett, megkockáztatta. Pedig Pál, aki ugyan nem hajózási szakértő, óva intette őket, hogy elinduljanak, És lehet, hogy Pál apostolnak ezt az óvatosságát nem úgy vették, hogy egy olyan ember mondja, aki egyébként sokat hajózott már, különösen az égei tenger, hanem egy olyan ember, aki bilincsekben van, mert Pál bilincsekben van, Pál őrizetben van, Pált viszik Rómába, mert a császára appellált, fogoly. Ezt egy fogoly mondja, aki késleltet és halogatja a Rómába való megérkezését. Tehát miért másért mondaná Pál azt, hogy ne induljunk még el? Pedig kedves testvérek, ha végigolvassuk Pál apostolnak a történetét, akkor azt látjuk, hogy szinte az egész élete arra irányul, hogy Rómába jusson el. Ha elolvassuk az apostolok cselekedetei 9. részét, amikor Pál ott van Damaszkuszban megvakulva, mert a Krisztus fényessége föltartóztatta, és ott imádkozik, és nem tudja, hogy mi lesz vele, és az Úr elküldöző szent emberét az apostolhoz, aki tiltakozik, hogy nem megyek én ahhoz, az Saulus, az üldözte a keresztényeket, abból baj lesz, és akkor ezt mondja neki az Úr, hogy menj el, mert választott edény emlékem, hogy a pogányok és fejedelmek előtt, a pogányok és fejedelmek előtt bizonyságot tegyen az evangéliumra. Pál még nem tudta, hogy ki is lesz ő valójában, mint Krisztus gyermeke. Még csak böjtöl és imádkozik, és az Úr már őt kijelölte erre a szolgálatra. De ha kicsit visszamegyünk, emlékszünk az olvasmányainkra, pár héttel ezelőtt olvastuk azt a történetet, amikor Pál már Kis-Ázsiában van, Troászban tölt el némi időt, és utána a troászi események után azt írja Lukács, hogy ez pünkösd, húsvét és pünkösd közé esett, és Pál annyira igyekezett Jeruzsálembe, hogy pünkösdre Jeruzsálembe érkezzen, hogy nem is várta be az érkező hajót a kikötőbe, hanem gyalog neki indult. Hát, kedves testvérek, ezt a fajta türelmetlenséget azt hiszem mindannyian ismerjük, aki egyszer autózott Budapesten, és beállt a forgalom, és türelmetlen ember, én az vagyok, én azonnal elindulok autóval egy kis utcába, egy mellékutcába, elkanyarodok, kimegyek én Budaörsre, lemegyek én Dunaújvárosba, visszajövök, csak menjek. Nem jutok oda előbb, csak menjek. Ilyen hamar oda akart érni az apostol Jeruzsálembe, de miért is? Amikor megáll egy kikötőbe, nem megy már be Efézusba, megáll Milétoszba, és kivatja az efézusokat, és elmondja nekik, hogy tudom, hogy most foglak benneteket utoljára látni, mert Jeruzsálembe megyek, és onnan ide már nem vezet vissza út. Hova vezet az út? Az út Rómába vezet. És mégsem olyan hamar. Mert ugyan Jeruzsálemben kimenekítik az őrjöngő tömegből, de mégis vizsgálati fogságba kerül, és ismerjük a történetet a korrupt helytartóról, aki több mint 2 évig tartja Pál apostolt vizsgálati fogságban, mert várja, hogy hát ha le akarja pénzelni, hát ha ki akarja magát váltani, hát ha valami kis váltságdíjat, suskust fizet. Hol van Róma? Ha jól számoljuk, kedves testvérek, Pál apostol már 20 éve vágyakozik arra, hogy Rómába eljusson. Nem ezért mondja hát Pál, hogy ne menjünk, nincs most hajózási idő, veszedelembe sodorjuk magunkat, mert még tartózkodna, mert még húzná az időt, hanem mert jól tudja azt, hogy téli időben kihajózna a földközi tengerre, az halálos kockázat. És valóban az a lengedező kis déli szél, amivel ők ott ügyesen ellavírozgattak, hirtelen átfordul, ahogy Lukács mondja, a hajózási terminust északkeleti szélbe, le kell ereszteni a vitorlát, ki kell dobálni a hajóból a terhet, ki kell dobálni a hajó felszerelését, 3 napja nem látnak napfényt és csillagot, és éheznek, és nem tudják, hogy mit évők legyenek. És egy döbbenetes szót mond Lukács, nagyon fontos, az evangéliumról őszintességével mondja, minden reménységünk elvétetett életre maradásunkra nézve. Ezt mondja Lukács. Minden reménységünk elvétetett. Nincs tovább. Azt sem tudták, hogy hol vannak. Olyan sötét, felhős vihar tört rájuk napokon keresztül, hogy azt sem tudták, hogy hol vannak. Nincs remény az életbe maradásra. És ekkor lép közébük Pál, aki fogoly, akit nem hallgattak meg, És mondja, hogy ugyan hasznosabb lett volna, atyám fiai, ha hallgattok rám, és nem indulunk el Krétából, mindazáltal legyetek jó reménységgel, mert éjszaka Isten angyala állt mellém, és ezt mondotta nékem, olvasom még egyszer az igét, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod. Micsoda nagy feszültség van ebben, kedves testvérek. Ne félj, Pál, a császár elé kell állanod. Én megmondom őszintén, ha nekem ilyen angyali szó érkezne éjszaka álmomba, hogy ne félj, Szabó István, holnap nagy ember elé kell állanod, én nagyon elkezdenék azonnal félni. És nem tudnám eldönteni, hogy mitől féljek jobban. Attól, hogy a viharban elveszünk és megsemmisülünk, vagy attól, hogy a császár elé kell állanom. Ez az első, kedves testvérek, nagy és mély titok, az Isten gyermeké lelkében nagy paradoxonok feszülnek, mert azt mondja az Úr követe Pálnak, ne félj, ez nyilván azt jelenti, nem vesztek el, nem semmisültök meg, megmaradtok, és közben kimond egy megerősítő üzenetet, a császár elé kell állanod. Ne félj, mert egy rettenetes nagy feladat vár rád. Aki ezt érti, kedves testvérek, aki ezt megtapasztalta, hogy mi az, amikor Isten lelke megérint a szívünket, és azt mondja, hogy ne félj abban a helyzetben, amiben vagy. Ne félj azok között, a körülmények között, amiben vagy. Ne félj a közvetlen szorongattatástól. Miért? Mert egy rettenetes nagy feladat vár rád. Ha valaki ezt nem igazán érti, csak futólag utalok Jónásra, mert a mi Jónásunk azért ült hajóra, hogy jó messze elmenjen a feladattól. Ő nem közeledni akart a feladathoz. És mégis ott is vihartozott az Isten, ott is hányattatás lett, ott is megmaradt mindenki, és Jónás is, bár egészen más úton és módon, eljutott Ninivébe, és el kellett végeznie a rettenetes nagy feladatot. Meghirdetni a nagyvárosnak a megtérés evangéliumát. Mi volt Pál rettenetes nagy feladata? Eljutni, és a császár elé állni. A birodalom urának hirdetni, hogy van fölötte is úr. Az Augustusnak, a fenségesnek, a magasztos császárnak, akinek birodalom szerte már szentélyeket és oltárokat állítottak, hirdetni szabad és igaz szívvel azt, hogy te is csak ember vagy, te is csak megváltásra szorult, és te éretted és eljött égnek és földnek ura, a Szent Háromság második személye. Higgyétek el, kedves testvérek, rettenetes feladat ez. Másodjára arról szeretnék szólni röviden, amit Pál apostol szava magában hordoz, egészen döbbenetes, ezt mondja, a hajón kétségbe esetten halált várva ülőknek, vagy várakozóknak, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé, Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled hajóznak. Vegyük őket számba, kedves testvérek. Lukács ott van, tudjuk, többes szám első szemébe írja. Valószínű még Pállal együtt van néhány munkatárs, akik kísérik őt. És az összes többi? Az alexandriai hajó tulajdonos, a legénységet, a rakományt, az utasok életét kockára tevő spekuláns. A hajósok, akik fütyülnek Pál szavára, fütyülnek a római birodalom szokásjogára, hogy télen nem hajózunk. Fütyülnek minden józan megfontolásra. Nyereségvágyból nekivágnak egy veszedelmes útnak. És a római katonák, akik bilincsben tartják Pált, és a kíséret vezetője, barátai ők Pálnak, munkatársai ők Pálnak, jó emberei ők Pálnak. Hány ember van az életünkben, kedves testvérek, megyek visszafelé, akikre úgy tekintünk, hogy őrizet alatt tartanak minket, nem tudunk tőlük megszabadulni. Persze szabad emberek vagyunk, nem járunk bűncsbe, nem erről beszélek, de hát mindenkinek van egy-két olyan embere, ha megyek az utcán, és jön mögöttem, átfúrja a szemével a hátam, mint egy nyillal. Kontroll alatt tartja az életemet, nem tudok tőle megszabadulni. Ellenemre és ártásomra van. Csak vele ne legyen dolgom. Hány ilyen ember van? Csak vele ne legyen dolgom, mert abból baj lesz és veszedelem lesz. Valljuk meg őszintén, szívünk néha titkos imádságával el is sóhajtjuk, persze, sublimált és finom módon, hogy Uram, akkor lennék boldog, hogyha ezeket az embereket mind eltakarítanád körülöttem. Mind, egy se lenne. Jaj, de boldog lennék. Nem lenne haragos szomszéd, nem lenne rettenetes főnök, nem lenne bajba sodró ellenfél, nem lenne fölöttem akarnoskodó ez, meg az, meg amaz, hanem mehetne és bontakozhatna az életem egyszerűen mi több. De sokszor alkudozunk Istennel a saját kereszténységünkről. Hát milyen jól tudnánk mi keresztjének lenni csupa keresztjén körébe. Milyen gyönyörű lenne a mi kereszténységünk itt Csobánkán, itt Magyarországon, itt Európában, ha senki nem csattogna ránk, ha soha bennünket egy kutya meg nem csaholna, ha mindenki a barátunk, a munkatársunk, a hozzátartozónk lenne, de nem így van. És milyen megdöbbent, amit Pál most mond, azt mondja, ezt hallottam éjszaka az Úr angyalától, neked adtam mindazokat, akik veled együtt vannak a hajón. Pál az Úr, Pál a gazda. Igaz ez? Lehet ez? Kedves testvérek, bilincsekben van. Parancsolnak neki, semmibe veszik a szavát, és mégis azt mondja, Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled együtt vannak a hajón. Ez az ajándékba adta, ez egy olyan felséges királyi gesztust jelöl, mint amikor egy uralkodó, egy vazallusának, egy emberének a rendelkezésére bocsát egy birtokot, személyeket, dolgokat, cselédséget, azt teszel velük, amit akarsz, a tiejét. Páléjé, bilincsekben van. Nem hallgatnak rá. Miért mondja ezt az Úr angyala, és miért ismétli ezt Pál a hajón levőknek? Mert Isten ezzel akarja bepecsételni Pál szívében a bizodalmat, ez egy garancia, ez egy bizonyíték, hogy el fogsz jutni Rómába. De nem azért, kedves testvérek, mert Pál olyan nagyon Rómába akar jutni, persze akar is, hanem azért, mert ez Isten elhatározása és végzése. És Isten ezt a döntését megpecsételi. Kedves testvérek, amikor mi Istentől ajándékokat kapunk, olykor azokat kapjuk ajándékba, akiket sokszor akadálynak tekintünk, olykor azokat kapjuk ajándékba, akiket legszívesebben félretennénk az útból, olykor azokat kapjuk ajándékba, akiknek nem jó a társaságában lennünk, akkor Isten csodálatos módon megérteti velünk, hogy azért adom nektek ajándékba, azért adom neked ajándékba, hogy általuk és a révükön legyen biztos utad abba a célba, ahova téged elrendeltelek. Nagy titok ez. Nagyon nagy titok ez. Ez az Isten titka. Ha az időkről beszélnénk, kedves testvérek, csak egy szó erejéig, nem csodálatos titka az Istennek, hogy 21 néhány évvel ezelőtt az akkori idők egyik legműveltebb, mert valóban mondhatjuk legműveltebb fiatal emberét, a meggyőződésesen farizeus Saulust, a Gamáliel iskolájának eminens növendékét elszólítja Isten azzal a hívással és azzal a mandátummal, hogy császárok, királyok és fejedelmek előtt fog bizonyságot tenni, és ezt neki kell megtenni, mert ő alkalmas rá, és Isten teszi rá alkalmassá. És hogy van ez az időben, és hogy hirtelen fölgyorsul, hirtelen lelassul. Már a hajón vagyok, és le kell szállni a hajóról. Már vizsgálati fogságban vagyok, de 2 évig nem eresztenek ki. Már megint a hajón vagyok, de hajótörés szenvedünk. Így vannak az Isten útjai. És a dolgok tekintetében, és az emberek tekintetében is így vannak az Isten útjai. Ó, ha nekünk kéne csapatot választani. Én tudom, hogy kiket választanék. És ti is tudjátok, hogy kiket választanátok, a legügyesebbeket, a legokosabbakat, a legbefolyásosabbakat, a legerősebbeket, úgy kell csapatot választani. Így szoktunk. Isten meg úgy szokott, ahogyan Gedeonnak kellett kiválasztani a 300-at, mert abból a 32 000-ből, aki elment a csatára, pont az a 300 maradott, aki a legkevésbé alkalmas, hogy megvívja a csatát. Ez a nagy titok. És hogy most itt a hajón, ezek az emberek a garanciái annak, hogy Pál eljut Rómába, ez a nagy titok. A felelőtlen hajótulajdonos, a felelőtlen kormányos mester, a katonák, akiket ez az egész semmi nem érdekel, majd később olvassuk, csak az életüket akarják megmenteni, és csak meg akarják úszni az egész dolgot, és Pál mégis azt kapja, mindenki életben marad, senkiben semmi kár nem lesz, a hajó elvész, rendben van, de mindenki életben marad. Ilyen különös útjai vannak az Istennek. Aki tehát, kedves testvérek, átélte a szívében, és megdobogtatta a szívét, átjárta a lelkét, hogy Isten valamit rám bízott, azt most arra kérem ennek a holnapi igének a fényében, hogy valóban teljességgel bízza rá magát az ő Istenére. Olyan helyzetekben is, amikor az evangélista őszintén leírja, emberileg szólva, semmi reményünk nem maradt az életben maradásra. Vége. Mert éjszaka odaáll az apostol mellé egy angyal, és azt mondja, ne félj. És aki nem fél, aki ezt az üzenetet komolyan veszi, szívébe veszi, az már tudja tovább mondani, azért legyetek ti is jó reménységben. Mert Isten hűséges. Isten hűséges az ő választásához, Isten hűséges az ő döntéséhez, Isten hűséges az ő eszközeihez, Isten hűséges az apostolhoz. Ne félj! Ne félj, Pál! Legyen ez az igénk, amit ezen a szószéken látunk, az ugyan egy más helyzetben hangzik el, legyen ez az igénk, holnap, amikor majd a testvérek olvassák, a bibliaolvasó kalóznak ezt a szakaszát, buzdítás és bátorítás holnapra és minden holnapra, hiszen az az Isten tart bennünket a kezében, aki mindent olyan szépen intézett, aki rólunk olyan nagy bőséggel gondoskodott, akik Jézus Krisztusban megszerezte számunkra az abszolút és feltétlen jövőt, az üdvösséget és az örök életet. Azt kívánom tiszta szívemből, hogy erről a szószékről mindig, minden alkalommal jusson el szívünkig az evangéliumnak ez a drága üzenete, ami Istenünk buzdító szava, itt a mában, a holnap felől, itt a jelen életben, az eljövendő élet felől, itt a mulandóságok között, a mulhatatlan és örök életre nézve. Ámen. Gyertek, kedves testvérek, énekeljük feleletül Isten igéjére a 378. dicséretünk 6.-7. versét. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Yeah. imádkozz. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk és dicsőítünk téged a nagy titokért és csodálatos átélésért, hogy te beszélő Isten vagy. És szólsz most is, minden időben és mindenkoron, szívünkhöz és lelkünkhöz. És köszönjük, mennyei Atyánk, hogy miközben betelni sem tudunk sokféle szavattól, megnyilatkozásodtól, mindeközben egészen egyértelműen és világosan ígéd és szent lelked által szólsz közvetlenül szívünkhöz, hogy megértsük üdvösséged akaratát, hogy meglássuk örökkévaló jóságodat, hogy bátorságot vegyünk ehhez az élethez, és végig mehessünk azon az úton, áldásaiddal, erőiddel, mely útra te magad hívtál bennünket, és amely útnak végén te magad várod a hazaérkezőt. Magasztalunk, Urunk, hogy igéd szavad köré újra és újra tanítványi sereged gyűjtesz, akik, ha megértik és meghallják buzdításodat, biztatásodat, ne félj, életükön átárad a kegyelem szava azokhoz is, akik nem akarnak téged hallani, akik nem érnek rá téged hallgatni, akik úgy el vannak merülve a reménytelenségbe, a kudarcaikba, csüggett és összeomlott életükbe, hogy a vigasztalás és igazság szavát már talán nem is tudják meghallani. De köszönjük, hogy a te elhívott népeden keresztül jelek, csodák és a szeretetnek minden munkáján keresztül elér szívekhez és életekhez. Köszönjük, hogy lecsillapítod a viharokat valóságosan is. Köszönjük, hogy gyógyítod a betegségeket, bekötözöd a gyászolók szívét, megvilágosítod a sötétségben tévelygőket, válaszolsz a kérdezőknek, erőt adsz a megerőtlenedetteknek, megsegíted a küszködőket, igazságot szolgáltatsz a joguktól megfosztottaknak, kenyeret és eledelt adsz bőséggel az éhezőknek, hogy munkálod kegyelmed és irgalmad. Kérünk, mennyei Atyánk, áld meg és őrizd meg ezt a te népedet itt Csobánkán. Az ígére szomjúhozók, az igét hallgatók és az igének engedelmeskedő közösségét. Add, hogy a meghallott ige életté legyen bennük, és életté és áldássá lehessen általuk mások számára is. És mikor érettük, könyörgünk Anyaszentegyházadért, itt, a mi országunkban és szerte a világon. Különösen azokért a keresztényekért könyörgünk, akik üldöztetést és hátratételt szenvednek, mert megvallják a Krisztus nevét, őrizd és áld meg életüket. Könyörgünk, Urunk, minden Krisztus nevét megvallóért, hogy hiteles életükkel, szelíd és tiszta beszédükkel, nevedet magasztaló, átsugárzó életükkel hadd nyerjenek meg szíveket és lelkeket az üdvösség nagy ügyének. Így könyörgünk népünkért, országunkért, annak előbrejutásáért, és kérünk, mennyei Atyánk, fordíts sokak szívét, ami országunkban, ami népünk körében önmagad felé, add, hogy ez a nép megébredjen, és hozzád térjen az igazság, a tökéletesség, a jóság teljes és igaz forrásához, mert csak akkor nem hiába való a munkánk, ha benned végezzük, ha áldásodat megnyerjük hozzá, hogyha felét fordítjuk szívünket és lelkünket. Hisszük, mennyei Atyánk, hogy ez a mi kérésünk nem hiába való, hiszen az Úr Jézus nevében kérjük, aki nekünk biztos kezesünk, aki szüntelen közben jár érettünk, és minden kérésünket jó illatúvá teszi kegyelmet királyi széke előtt. Köszönjük hát, hogy kérésünk el sem mondottuk, te már azt meghallgattad. Áldunk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezért. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.
Főtiszteltő püspök úr, megtiszteltő lelkipásztor testvéreim, tisztelt Winkler Sándor Józsefné polgármester asszony, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Csobánkai református gyülekezetünk a II. Világháború utáni kitelepülések után alakult. Sok erdélyi és felvidéki menekült, illetve több alföldi család költözött a községbe. Ebben az időben Gál Mihály egykori püspökladányi református gazdálkodót, mint a falu régi lakóját választották meg községi bírónak. Az ő kezdeményezésére 1946. júniusában gyülekezetünk megigényelte a jelenlegi imaház épületét. Demeter József lelkipásztor így emlékezett ezekre az időkre. Ide költözésemkor Csobánkán csupán néhány református család élt. A lélekszám azonban 5-ről 120-ra emelkedett. 1946 karácsonyán, annak is második ünnepnapján, az akkor választott új esperes dr. Ecsedi Aladár felszentelte a jelenlegi hajlékot. Kedves kis emlék, ez a hirdető füzet, ami a 40-es évekből maradt ránk, Demeter József kézírásával, hirdetések 46. december 25-én, szűkszavúan, ideírva, holnap délelőtt 10 óra, Csobánka, imaház szentelés, dr. Ecsedi Aladár esperes végzi. Demeter József, Szűcs Ferenc, Pap László, Pap Lászlóné, Balási András, valamint menekült és kirendelt lelkipásztorok, segédlelkészek és exmisszusok hirdették az első téglából rakott szószéken az igét, melynek felirata a következő volt. Ne félj, csak higgy, az Úr a mi Istenünk. Így szolgált gyülekezetünk körében 1980. szeptemberétől 5. évfolyamos teológiai hallgatóként, ahogyan hallottuk, Szabó István püspök úr is. A jelenlévő presbiterek közül többen emlékezhetnek erre az időszakra, az ő szolgálatára. Az ige pedig egyre több emberben végezte el munkáját. Sokak megrongálódott élete, reménytelen élete, ahogyan hallottuk, megújult, majd elkötelezett lett. Az elköteleződés pedig szövetségkötést is jelent. A szövetségkötés pedig felelőssé tesz. Felelőse lettem egy lelki Csabádnak, Csobánka reformátusságának. És felelősségemből az adódik, hogy e hely is Isten háza, mennyország kapuja, és ezért önként szolgálok. A Királyok második könyvében, a 11. és 12. fejezetben részletesen olvashatunk mindarról, amit elmondtam, szövetségkötésről, felelősségről és odaszánt életről, amikor Jójád a főpap és az ifjú király Jóás közösen újítják meg a templomot. A lelki építkezés mellett sokan és sokat javították az imaház külső repedéseit is. Elkészült a bibliaórás kisterem, ahol most a hátul lévők ülnek, új tető került az épületre, felújításra került a homlokzat. Az elmúlt időszakban pedig elkészült a bejárati székelykapu, kialakításra kerültek a mosdók, a gyermekfoglalkoztató. A tavalyi esztendőben pedig május 21-én megkezdtük a belső felújítást. Az eredeti tervek szerint a falazott régi szószék egy új, faragott borítást kapott volna. Ám május 22-én kiderült, a szószék téglája is sónedves, salétromos, ezért elbontásra került. Munkák, amelyet elvégeztünk, kívül dréncsövezés, vízelvezetés, belül falszigetelés, vakolatfelhordás, villanyszerelés, festés, mázolás, padlózás. A gyülekezet presbiterjei, férfi és asszony tagjai egy emberként dolgoztak, akár az elmúlt hetekben és napokban is. Ezt köszönjük Istennek e helyről is. A szószoros értelemben a faluban már csak egy kérdés volt, mikor lesz új szószékünk. Személyes kérésem az volt, hogy a szószék felirata a korábbi réznyomattal megegyező stílusban az azon szereplő új szövetségi ige legyen. Ne félj, csak higgy. Az ige pedig többekben elvégezte a munkát. Öten köteleződtek el e feladatra. Benedek Ferenc, Mátyás Sándor, Kovács László, Szabó Győző és Szekeres István. Felelősséggel vállalt munkájuk, leginkább alkotás. Mátyás Sándor, így írtam magamnak, a csapat szíve, aki valóban tudásának legjobbát szerette volna adni és adta. Tervezett, rajzolt, munkája után esténként, ha kellett, hidegben, melegben, görnyet és faragott. Láthatjuk gyönyörűséges munkáját. Benedek Ferenc, gyülekezetünk gondnoka, ő számomra ebben az egy esztendőben a kitartást példázta. Az ő feladata az asztalos munkák voltak, pácolt és antikolt. Ő maga is munkája után esténként Szabó Győző asztalos üzemében dolgozott. Szabó Győző jó szívű testvérünk. Ő sokkal többet adott, mint gondoltuk volna, odaadta a teret, a lehetőséget, asztalos műhelyét és alapanyagot. Kovács László volt az erő embere, a filmmunkákat végezte. Ha kellett, a vasat élében is meghajlította azért, hogy elkészüljön az ív. Az alkotást pedig jó szívűen segítette legjobb tudása szerint Szekeres Pista bácsi. Istennek legyen dicsőség az ő munkájukért. A szószék lábazata tölgy, oldala tölgy és tölgy svartni. Faragott betétjei diófából készültek. Motívumai elsősorban erdélyi református templomokból ismert minták. Központi szimbólumai a kehely, mint az egyik legismertebb református lelkép, jelkép. Valójában nem is a kehely a szimbólum, hanem tartalma, az örök élet és halhatatlanság itala, a bor, Jézus Krisztus kiontott vérének jelképe. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek kiontatik. Így írt testvérem nem is olyan régen gyülekezeti újságunkban a kehelyről. A kalász, mely az elhaló növény elhullatott magjára utal, melyek újra sarjadnak. A Zsoltárok könyvében a messiási ország bőségére és Isten áldására utal ez a sor. Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok olyanok legyenek, mint a Libánon. Virágozzanak a városok, mint földön a fű. Az Új Testamentumban a kalász jelképezi a meghaló és feltámadó Krisztust, az utolsó vacsora kenyerét. Jézus példázatában is szerepel az elvetett, elpusztuló gabonamag, amely majd kikel, termékeny életet ad. János evangéliumában olvassuk, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Az egymáshoz simuló kalászok az összhangot, az egymásra utaltságot, az egyetértést, és a közösség egységét szimbolizálják. A kakas, Szabó Imre református, Esperes úr könyvében az egyház üldöztetéséből szimbólumunk. Az elnyomás legsötétebb évtizedeiben a reformátusok a csillag mellett a kakast is tornyaikra tették jelvényül, mint az éberség jelvényét és a szunnyadó lelkiismeret ébresztőjét. A magyar református egyház háromszázados küzdelmében szakadatlanul ellenséges környezetben üldöztetés, nyomorgattatás, elviprás veszélyei között élt, és nagyon sokszor került abba a helyzetbe, amelybe Péter, hogy az életét talán megtagadása árán tartsa csak meg. És nagyon sokszor került abba a veszélybe, hogy lelkiismerete elszunnyadjon, és megfeledkezzék arról a küldetésről, amelyet a magyar lélek megtartására kapott megbízásául. A kakas ugyan megszunnyad itt a szószéknek nagyobbik oldalán. Végül, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy személyesen is hálát adjak ezért az alkalomért, ezért a napért. Majd 7 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 3-án hirdettem elsőként bemutatkozó szolgálaton az igét, az első szószéken. Alapigém Márk evangéliumából szólt, az 5. rész 36. verse. Talán néhányan emlékeztek még rá, ne félj csak, higgy! A templomépítés, imaház renoválás mindig a legszentebb vállalkozás, hiszen ilyenkor Isten háza épül, ahol az ő igéje megszólít bennünket, és ez az a hely, ahonnan az egész gyülekezet imái is szólnak az ő mennyei trónusa elé. A szószék is ezért készült. A jövőnek, a holnap generációinak. Istennek legyen dicsőség, hogy lehetőséget adott nekünk, a Csobánkai Református Egyházközség minden tagjának, hogy erőnk szerint részt vegyünk ebben a szép munkában és szent szolgálatban. Engedjék meg a testvérek, hogy név szerint is egy szerény oklevéllel megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik a szószék készítésében részt vettek. Hadd kérjem Benedek Ferenc gondnok urat, Mátyás Sándor testvéremet, Kovács László testvéremet, Szabó Győző testvéremet, és Szekeres Pistovácsit, hogy jöjjenek ide, fogadják szeretettel, emlékül ezt az kis napot. Most már nem csak a szószéket látjuk, hanem mindazokat, akik egy éven keresztül munkálkodtak ezen az alkotáson. Isten áldja meg, Sándor! Köszönöm az Úristen! Isten áldja! Köszönjük szépen! Győzők is Isten áldja! Áldás békes! Isten bácsi, köszönjük a munkást! Gondolkor Isten áldja! Valóban a szószéknek egyik oldalára testvéreink fölvésték itt vallásukat is. Egyedül Isteni a dicsőség. Köszönjük szépen a munkájukat!
Szeretettel köszöntök mindenkit, és 3 igeverset szeretnék felolvasni. Mégpedig a Királyok 2. könyve 23. fejezetének 3 versét. És elküldött a király, és hozzágyűltek Júdának és Jeruzsálemnek minden vénei. És felment a király az úr házába, és Júdából minden férfi, és Jeruzsálem minden lakosa vele volt. Papok, a proféták és az egész nép kicsinytől fogva nagyig. És minden beszédét elolvasta előttük a szövetség könyvének, amely megtaláltatott az úrházában. És odaállott a király az emelvényre, és kötést tett az úr előtt, hogy ők az urat akarják követni, és az ő parancsolatai, bizonyságtételei, és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni e szövetség beszédeit, amelyek megvannak írva abban a könyvben, és ráállott az egész nép a kötésre. Eddig az Istennek igéje. Nos, ahogy itt állok testvéreim előttetek, úgy nagyon sok kép pereg le előttem. 7 évvel ezelőtt hangzott el az a bizonyos ige. Nos, én 7 éve nem vagyok közöttetek, de mégis az emlékeimben ott van nagyon sok minden. És ha most valóban egy diavetítővel az én agyamban megfogalmazott képeket ki lehetne ide a falra vetíteni, rengeteg volna a kezdetektől, amikor még nem így nézett ki. Aztán, ahogy évről évre, alkalomról alkalomra, ez az egész imaház egyre jobban szépült, egyre komfortosabb, egyre gyönyörűbb és szebb lett, bizony ez mind lepereg előttem, és nagyon hálás vagyok arra nézvés, hogy én ezt most láthatom. És tudom, el is hangzott már, sok férfi és asszony keze mivelte ezeket a dolgokat. Nem kell kiemelni senkit közülük, de nagyon jól tudja minden Csobánka is, sőt minden Pomázi is, hogy igenis ki volt ebben az, aki a legtöbbet dolgozta. Ő már nincs közöttünk, de az urnál van, és az ő cselekedetei követték őt oda is. Nos, mi, akik emlékezünk, és láttuk a régit, és most látjuk ezt az újat, bizony nagyon örülünk. Nagyon örülünk, és Istennek adunk mindezért hálát. Az ige, amelyet felolvastam, ugyancsak egy ünnepi alkalmon, alkalom eseményeit mondja el. Jósiás király és Hilkia főpap idejében felújításra került Istennek temploma, amikor is, ó, micsoda borzalom, megtalálták a szövetségkönyvét, a törvénykönyvet, a kornak, akkori kornak a Bibliáját. És oda került, mert odaadták a király kezébe, ő elolvasta, és amikor elolvasta, rádöbbent arra, hogy sem az ő élete, sem a rábízott nép élete nem Istennek tetsző élet. És eldöntötte, nyilvánvaló, tudjuk mindnyájan, nem magától, Isten szent lelke munkálta ki ezt benne, hogy összehívja az egész népet, és azok majd, ha megjelennek, felolvastatja előttük ezt az egész szövetségkönyvét. Nos, felállt a király ezek után az emelvényre. Hadd mondjam azt, felállt a szószékre. És az egész nép kicsintől fogva nagyig mindnyájan bűnbánatot tartottak, és mindnyájan fogadást tettek, hogy ezt az Istent, aki kész nekik megbocsátani, tisztelni, imádni fogják, és engedelmeskednek neki. Nos, én most azt kívánom, hogy ez az emelvény, ez a szószék, ez mindig a tiszta íge hirdetésének, az Isten beszédének legyen a helye. Nem más hangodzék róla, csak az az üzenet, hogy él a Jézus a mi fejünk, hogy él az Isten egyszülött fia, aki életét adta értünk, hogy nekünk életünk legyen. Ez hangozzék innen, s mindenki, aki hallja, lássa meg, hogy az én életem nem Istennek tetsző, más utakon járok, nem vele járok, és legyen ott a készség a bűn megvallására, a bocsánat kérésre, és utána az engedelmes, vele való járásra. Ezt kívánom mindannyiunknak, nem csak akik itt vannak, azoknak is, akik most nem tudnak itt lenni. Isten áldjon meg így bennünket, mindnyájunkat.
Kedves testvérek, nagy örömmel jöttem, és együtt örülök a gyülekezettel. Sokféle szimbólum hangzott el ma már itt a szavakban. Hallottuk azokat a szimbólumokat, amelyek itt ki vannak ábrázolva, püspök úr. A hajó
tantjához vagy orrához hasonlította a szószéket. Amikor én ezen gondolkodtam, nekem egy másik hasonlat jutott eszembe, amit az Úr Jézus Krisztus maga használ. A János Evangélium a 10. fejezetében azt olvassuk, hogy az ajtó előtt áll a pásztor, és ennek az ajtón álló, az ajtó őr ajtót nyit, és a juhok hallgatnak hangjára, és a maga juhait nevükön szólítja, és vezeti őket. Az én számomra a szószék ez a szimbólum, az ajtó szimbóluma. A pomázi szószék fölötti föliratról is hallottunk már, ez hely Isten háza, mennyország kapuja, de most fordítva jelenik meg ez a kép, ennek az ajtónak belül van a kilincse, a gyülekezet nyit ajtót a mindig kívülről érkező Krisztusnak, de tulajdonképpen az a nagy örömhír, hogy Jézus jön, Jézus szól és belép, beléphet az életünkbe. Én azt kívánom, hogy ez a szószék legyen ilyen ajtó a gyülekezet számára és személy szerint mindenkinek. Isten áldja meg a gyülekezetet.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy néhány gyakorlati hirdetéssel is élhessek. Az első hirdetés gyülekezetünket levélben köszöntötte településünk plébánosa, Erdődi Ferenc plébános testvérünk. Sajnos egyéb szolgálata miatt nem lehet velünk, a Siket misszióban szolgál most fiatalokkal. Hirdetem, hogy alkalmunk után szeretett vendégséget tartunk, melyre hívunk és várunk mindenkit. A közösségi házban lesz szeretett vendégség. Köszönjük polgármester asszonynak, hogy rendelkezésre bocsátotta számunkra mindezt. Köszönjük a hangosítást is, hogy mindaz, amit bent elhangzik az imaházban, az kint az udvaron is hallható volt Szatmári Kristófnak. Végül engedjék meg a testvérek, hogy szeretettel ajánljon mindenki figyelmébe gyülekezeti újságunkat, betekintésül közösségünk életébe, a kiáratnál elvihető, megvásárolható. Szeretettel ajánljuk mindenkinek. Záró énekünket énekeljük, 200. dicséretünk első és második versszaka lesz. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.